на чапа-шур.
Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Létkérdések Podcast 10. részében. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Hello, Viktor!
Szia, Péter! Sziasztok!
Ez egy Hitvita Podcast, én képviselem az ateista oldalát, Viktor pedig a keresztény oldalát, és az élet nagy hit és lét kérdéseiről beszélgetünk. Hallgathattok minket Spotify-on, Apple Podcast-on és YouTube-on, írhattok nekünk kommentben a YouTube-on, a videók alatt az adott témában, vagy bármilyen témában a létkérdésekpodcast@gmail.com-ra, illetve az összes elérhetőség egyébként fenn van a létkérdésekpodcast.hu-n. Jöttek is egyébként kommentek a legutóbbi előtti LMBTQ-s részhez, de azt szerintem vegyük majd elő akkor, amikor majd azt a témát folytatjuk, mert azt minden bizonnyal fogjuk.
Okay.
Most viszont folytassuk még a múltkorit. Aki nem hallotta volna az előző részt, ugye arról volt szó, hogy a keresztény hit szerint egy olyan rendszerben élünk, amelyben az emberek bűnösök, vannak jó és rossz tettek, ezt a rendszert Isten állította fel, van az élet, amelyet leírsz valahogy, ez alapján a végén egy ítélet fog születni, amely alapján pedig a túlvilági sorsod tulajdonképpen eldől, és Isten ilyen keretek között igazságot szolgáltat, meg ugye ezt még megtekeri egyel Jézusnak a szerepe, aki pedig ugye egyfajta ilyen bűnátvállalóként működik, és ezt a rendszert támadtam én tulajdonképpen, mert nagyon sok inkonzisztenciát, vagy akár igazságtalanságot, vagy akár erkölcstelenséget, vagy legalábbis hibát vélek benne felfedezni. Ugye mind a ketten tettünk egy kis kihívást a másik elé a múltkori alkalom során. Te föltetted nekem azt a kérdést, hogyha én állíthatnám fel az igazságnak a rendszerét ebben az életben, akkor az hogyan nézne ki? Én pedig megígértem, hogy megpróbálom összeszedni a kérdéseimet Isten igazságáról, vagy igazságtalanságáról. Szóval összeírtam egy nagy adag kérdést olyan témákban, hogy például ki a felelős, honnan jön a bűn, az embertől, vagy Istentől, vagy a szabad akaratból, a sátántól, kit lehet igazából felelősségre vonni, hogy működik ez a megbocsátás dolog, tulajdonképpen a bűn az kinek árt, igazságos-e a megbocsátás, fölvetettem kérdést az arányosságról. Elkezdhetünk ezen a kérdés listán végigmenni, aztán jutunk, ahova jutunk.
Jó. Szóval először is nagyon, tényleg nagyon köszönöm ezt a doksit, mert nagyon jó kérdéseket gyűjtöttél össze. Azt fogalmazódott meg bennem, hogy mielőtt ezekbe a kérdésekbe belemennénk, érdemes lenne a definíciókat tisztázni, mert hogyha nagyon másképp definiáljuk ugyanazt a szót, az összes többi akkor félre fog siklani, meg el fogunk beszélni egymás mellett. Például az, hogy mi az, hogy bűn, meg mi az, hogy igazság. Bevezetésként próbáljuk meg ezt tisztázni így magunk között. Mit szólnál?
Jó, ezt nagyon támogatom. Általában a definíció tisztázásokat támogatom, még akkor is, ha sokszor beletörik a bicskánk. Hogy őszintén, nekem például a bűnre nincs definícióm. Tehát a bűnt azt én csak vallásos kontextusban tudom értelmezni, vagy vallástól független morális kontextusban is tudom értelmezni, csak nem szeretem ezt a szót, mert a nem kívánatos tetteknek egy ilyen megbélyegző hangzatú szava. Tudok és szeretek arról beszélgetni, hogy mi erkölcsös, meg mi nem az, mi morális, mi nem az. Nagyon ritkán használom a bűn szót. A múltkor már lényegben amúgy tettél egyfajta fogalmat, beszéltél arról, hogy a bűn az, ugye azt hiszem, hogyha a szó eredeti valamilyen nyelvű gyökerét nézzük, akkor céltévesztés jelent, de inkább csak hallgatlak.
Igen. Na, azóta az történt, hogy még tovább hallgattam a William Lane Craignek ezt a Defender sorozatát, és csomó rész arról szólt, hogy pont erről, hogy Jézus helyettes áldozata, és ugye ez is mostanában nagy port kavart, hogy keresztény körökön belül vannak emberek, akik ezt egyszerűen csak elutasítják, hogy Isten nem lehet ilyen kegyetlen, hogy a saját fiát áldozza föl, hogy a gyerekgyilkosság, és a többi, és hogy ez igazságtalan. Tehát, hogy ez az egész engesztelés kérdése, ott is voltak ilyen nyilatkozatok erről az oldalról, meg másik oldalról is, és valószínűleg ebből te nem sokat érzékelsz, de csak akarom mondani, hogy a William Lane Craig elég részletesen belement abba, hogy mi a bűn. Három hasonlatot hoz. Az egyik hasonlat az azt mondja, hogy a bűn az egy adósság. És itt most nem tudok más tenni, csak a Biblia világképéből megyek, vagy indulok ki, tehát nyilván meg lehet kérdőjelezni, hogy hát a Biblia nem igaz, de stb. De most tegyük fel, hogy a Biblia igaz, oké? És akkor ebből tudunk tovább menni.
Persze, tehát te ezt képviseled, ez világos.
Igen, és külön beszéltünk arról, hogy most a Biblia mennyire megbízható, meg ez tényleg igaz, stb. De a Biblia alapján az embert Isten teremtette. És van egy olyan viszony, ami arról szól, hogy az ember tartozik Istennek, például azzal, hogy ő dicsőíti.
Hú.
És hogy amit tesz, azt Isten dicsőségére teszi. És amikor az ember mást dicsőít, vagy az élete középpontjában nem az van, aki őt teremtette, aki az életét adja, aki az egész élet az Isten ajándéka számunkra, és amikor mi ezt magunknak tulajdonítjuk, vagy egy bálványnak, ugye az Ószövetségben gyakori volt, hogy egy faragott szobrot imádtak az emberek, mostanában már kevés ilyen van, inkább ilyen absztrakt dolgok, például siker, vagy népszerűség, vagy stb. Tehát a bálvány az az, ami nem Isten, és az életed középpontja. Ami végső soron motiválja, a mozgatórugója a döntéseidnek, annak, hogy mit gondol, stb. És amikor itt nem Isten van, akkor lényegében Istentől elrabolsz valamit, ami az övi. És ez a bűn. Legalábbis az első verzióban ez az adósság, amivel mi tartozunk Istennek, és meg kéne adnunk neki, ez a bűn első olvasata. A második, angolul ezt úgy mondta, hogy enmity, ami, hát nem is tudom, hogy...
Hát ez egy ilyen ellenségeskedés, háborúságot ír a...
Igen, hát egy ilyen ellenségeskedés, igen. Tehát arra gondolj, hogy például van egy ember, és megbánt valakit, és akkor az az ember mérges rá. Van egy sértett fél, és van egy tettes. És a sértett fél haragszik arra az emberre, és Isten a sértett fél, akit mi megsértettünk. És ez a második olvasata, és a harmadik olvasata a törvényszegés. A angolul ez a crime. Amikor van egy törvény, amit te megszegsz, ezért neked vállalni kell ennek a törvényszegésnek a következményét.
Uh-huh.
Összefoglalva, a bűn egyrészt adósság, amiben Isten a kölcsönző, másrészt háborúskodás, amiben Isten a sértett fél, és harmadszor pedig törvényszegés, amiben Isten a legfőbb bíró.
Uh-huh. A definíciókat azt hiszem értem, találkoztam is már mindegyik színezettel, és szerintem egy tök jó összefoglaló legalábbis az alapján, amit az én vallásos neveltetésem során meg azután láttam, hallottam.
Uh-huh.
Nagyon sok mindenhez egyszerűen hozzászoktunk azért, mert annyira körülvesz ez a vallásos gondolkodás, és emiatt nem tűnik fel a botrányos mi volta. Vegyük ezt a, például ezt az adósság. Szerintem ez alapból egy abszurditás. Isten megteremtette az embereket, és pusztán ebből a tényből következik az, hogy az embereknek adóssága van ő iránta. Ez sem erkölcsileg, sem logikusan nem áll össze. Tulajdonképpen minden fajta viszony, ahol valami keletkezik valamiből, akkor az a keletkezett dolog végtelen adósságban van definíció szerint. És nagyon sokszor feljön ez az érvelés, hogy Istentől kaptuk az életet, és kvázi emiatt egy örök dicsőítés, ami eleve egy nonsens, amit egyébként ki kívánna ilyet, hogy dicsőítsetek engem, vagy ki az, aki rászorul erre, főleg, hogyha ő egy legnagyobb szuperlatívus Isten. Mindenféle képben feltünteti Istent, csak jó képében nem. A másik ott ez az ellenségeskedés, amivel nagyjából ugyanez a problémám, hogy Isten úgymond a sértett fél, Istent ezek szerint lehet bántani? Elkövetek egy bűnt, és akkor Isten, a hatalmas, mindenható Isten valamiféle rosszabb állapotba kerül, legyen az bármi kicsi is? Tehát én borsot tudok törni Isten orra alá? Hogyan történik Isten megsértése, amennyiben valamilyen abszurd módon ez lehetséges? Valószínűleg úgy gondolom, hogy megvan a törvénylista, ha megszegted a törvényt, akkor ezzel bántottad őt, ami viszont akkor visszakanyarodik a harmadik pontra, ez a törvényszegés, aminek megvállalni kell a következményét, és amiben ő bíra. Ezzel pedig az a problémám, amit a múltkor is érintettünk, hogy ugye a retributív, vagyis picit ilyen bosszúálló szagú büntető igazságmodellről, meg a konzekvencialista, ami pedig a következményekről szól, és leginkább én úgy fogalmaztam meg például, hogy csak annyi büntető jellegű intézkedést vezessünk be, amivel minimalizáljuk a jövőben a rosszat, és maximalizáljuk a jót. Ez picit ilyen elvont, meg picit ilyen függvénynek hangzik, de erről van szó. Meg ezt a múltkor fejtegettük, szóval vissza lehet hallgatni.
Uh-huh.
Tehát én látok ebben nagyon sok nonsenszet, ez az egyik, meg erkölcstelenséget. A másik pedig, hogy hasznos lenne ezt akkor konkretizálni, hogy például az, amikor mi megsértjük Istent, ez ugyanaz, mint a törvényszegés, vagy ez valami más?
Itt lehet, hogy most akkor még egy szinten mélyebbre kell menni, mert felvetettél ilyen szavakat, hogy pozitív, meg jó, meg erkölcsös, meg stb. És tudom, hogy még mielőtt indítottunk a podcastet, nagyon sokat beszélgettünk erről, de nem tudom, hogy meg tudjuk-e kerülni ezt a témát, hogy mi a jó, mi az erkölcs, mert erre egy egyértelmű állásfoglalása van a Bibliának, és lehet, hogy már ezen a szinten eltér a világnézetünk például.
Beleeshetünk abba a nyúlüregbe, amiben, ahogy mondod is, már hónapokat töltöttünk szerintem. A moralitás, az objektív moralitás, az Isten morálja, az ember morálja, stb. Szerintem ezt egyébként elkerülhetjük, illetve ideiglenesen rövidre zárhatjuk azzal, hogy az nagyjából nyilvánvaló, hogy ugye abban, hogy mi a jó, mivel ezt te kiszervezed Istennek ennek a definiálását, ezért ebben nem fogunk egyetérteni, mert én pedig az emberi kollektív fenntartható hosszú távú jóllétből vezetem le, hogy mi a jó, de az inkonzisztenciák, amiket szeretnék felvezetni, azok belső inkonzisztenciák, és nem elsősorban arról van szó, hogy a vallástalan világnézettel ütköznek.
Oké, tehát hogyha te hajlandó vagy legalábbis a podcast erejéig ebből kiindulni, hogy a Biblia, tehát hogy Isten tényleg létezik, a Biblia tényleg Isten igéje, és a halállal tényleg nincs vége az életnek, hanem létezik mennyország, meg pokol, meg stb., akkor én szívesen tovább megyek, ha gondolod. Tehát az első kérdés, akkor kezdjük el a listát?
Mi lenne, ha odaugornánk, ez a ki a felelős?
Ki a felelős, aha.
Van ez a fejtegetésem, hogy ki a felelős. Nyilván az igazság rendszerében én azt gondolom, hogy ennek a része egy ilyen személyesség, tehát hogy a valódi felelősöket kellene felelősségre vonni, és feltettem a kérdést, hogy kitől jön a bűn. Lehet, hogy az embertől jön. Te mondtál egy olyat, hogy van egy olyan érzésem, ha Isten bármilyen kereteket is szabna, az ember úgyis megpróbálná átlépni. Ez feltételez egy hajlamot az emberbe, akkor viszont az a kérdés, hogy ki tette bele azt a hajlamot. Isten, aki teremtette az embert, ő tette bele ezt a bűnre való hajlamot? Mert akkor Isten hibája. Vagy van olyan része az embernek, amiért nem Isten a felelős valami módon? Szerintem nem kéne, hogy legyen ilyen része, hiszen mindent a teremtésben Istennek rovunk fel, pozitív értelemben általában. Vagy honnan jöhet még a bűn? A szabad akaratból, úgymond? Hogyan használja az ember a szabad akaratát? Azt is szerintem hajlamok, vágyak határozzák meg, és azoknak a rendszerét is kiteremtette. Hát Isten. Erre szokták mondani, hogy ugye a szabadság jó, azért kell felruházni az embert a szabad akarattal, mert a szabadság az egy jó dolog. Kérdés akkor viszont, hogy milyen árat vagyunk hajlandóak fizetni ezért a szabadságért. Tehát, hogyha az ember bukása, meg több milliárd ember kárhozata az egyenlege ennek a szabadságnak, akkor egy szabad akarat nélküli világhoz képest igazából egy nettó veszteség az, hogy ez benne van. És vajon felmerül a kérdés, hogy Isten felmérte-e ezt a hatalmas aránytalanságot az elején, és úgy gondolta, hogy ez így majd jobb lesz? Aztán ugye mondtál te egy olyat a múltkor, hogy nem értesz egyet azzal, hogy Isten képes lenne átnevelni mindenkit. Erre mondtam már akkor is, hogy akit Isten sem képes átnevelni, az hogyan lehet felelős a bűneiért? És persze ott van a hétköznapi vallásban rengetegszer felhozott szereplő a sátán, hogyha a sátántól jön a bűn, akkor az ember megint csak áldozat, nem az ő hibája. Hogyha nem a sátántól jön a bűn, akkor meg egyébként miért van ez az alak benne a mitológiában?
Nagyon jó kérdések, és nem is állítom, hogy teljes mértékben tudok válaszolni ezekre. Én azt javaslom, hogy vegyünk egy példát, és azon keresztül szeretném bemutatni, hogy ennek az egésznek a komplexitása milyen bonyolult. Tehát például a Biblia ugye azt tanítja, hogy Jézus eljött, jót tett, embereket gyógyított, és utána 33 évesen kivégezték. A kérdés az az, hogy ki a felelős Jézus kivégzéséért. Volt ugye néhány római katona, akik őt oda kötözték a keresztre. Tehát mondhatjuk, hogy ők azok, akik felelősek Jézus kivégzésért, mert ők feszítették keresztre. Ott volt Pilátus, aki engedélyt adott, meg aki elrendelte, hogy kivégezzék, akkor Pilátus a felelős. Hát, mondhatjuk igen. Ott voltak a zsidó vezetők, akik elérték Pilátusnál, hogy igazából a saját akarata ellenére átadja a halálra Jézust, mert ő mondta, hogy ő nem talál benne halálra méltó dolgot, tehát akkor mondhatjuk, hogy a zsidó vezető.
Hát azt hiszem, mondhatjuk, hogy Jézus elítélésének sok felelőse, meg hozzájáruló személye volt.
Igen, ez szerintem a kulcsfontosság. Szerintem nem is kell akkor tovább menni Júdásra, meg Sátánra, aki belement Júdásba a Biblia szerint, érted? A bűn kérdése az egy nagyon összetett dolog, és több szereplős. És azt gondolom, hogy amiket itt mondtál, az, hogy egy dologért ki a felelős, meg milyen részben, ez nagyon nehéz emberi mértékkel felfogni. Például, hogy egy embernek a neveltetése mennyire meghatározó az ő döntéseiben. Tehát akit mondjuk érte, egy kisgyerekként szíját hasítottak a hátából 12 éves koráig, az, hogy ő mondjuk 18 évesen megöl valakit, az mennyire az ő hibája, meg mennyire az apukája hibája, aki nem volt ott, nem támogatta, és stb.
Valid, igen. De szerinted nem írtam fel a teljes lehetséges halmazt? Értem, hogy az arányokat nem tudjuk. Nem tudjuk megmondani, hogy melyikből mennyi a befolyásoló tényező. De ha azt nézzük, hogy végsősorban Isten teremtette az embernek az anyagi felét, és ő rakta bele a lelkét. Akár használjuk a lélekmodellt, akár csak egy teljesen materialista agymodellt használunk, vagy egy pszichológiai modellt, az abban lévő hajlamokat, hogy úgymond a Szentlélektől milyen ajándékokat kapott. Egy nagyon nagy része, sőt, nehéz azt mondanom, hogy nem 100%-a Isten közvetlen kreálmánya. A keresztény modellben szerintem benne van még egy szelet szabad akarat, tehát Isten a kreálmányába beletesz egy őtőle is kvázi független valamit, ami az embernek a saját szabad akarata lesz, bár ez a modell szerintem megint nagyon nagy részben korlátozódik azáltal, hogy hát hogyan használom a szabad akaratot, tehát hogy vannak bennem hajlamok, vágyak, vagy akár Szentlélek ajándékok, vagy ilyen-olyan sok minden, amikből gyökerezik, hogy hogyan fogom a szabad akaratomat használni. Ha nem ezekből gyökerezik, akkor pedig egy random generátor a szabad akarat, de az igazából nem szabad. Tehát tehát még itt is azt mondom, hogy nagyon nehéz a saját felelősségre rámutatni. Aztán még ott van a Sátán, ha tőle jön, akkor az egyértelműen nem kéne, hogy az ember felelőssége legyen, és egyébként ez sincs kimondva egyértelműen a vallásban. Hú, bocsánat, Istenem, bűnöztem, a Sátán legyűrt engem. Na most akkor, ha a Sátán megfogja a kezemet és ráüt vele valakire, akkor az nem az én hibám, mint hogyha én megfognám a te kezedet és ráütnék vele valamire, akkor sem téged vonnának felelősségre egy igazságos rendszerben. Tehát összességében azt mondom, hogy én nem látok a rést a pajzson olyan szinten, hogy ne lenne minden, gyakorlatilag tényleg minden, mint ahogy az életért és a világ létezésért egyfolytában Istennek hálát adunk, akkor ugyanígy ennek a másik, az érem másik oldala az, hogy akkor tényleg minden tőle származik, tehát lényegében a bűnöm is tőle származik.
Abban egyetértek veled, hogy az általad felsorolt lista, Isten, szabad akarat, illetve a Sátán, az lefedi a lehetőségeket, tehát az egy teljes halmaz. Uh-huh. Abban nem értünk egyet szerintem, hogy hogyan oszlik meg. Tehát attól, hogy tudjuk az összes lehetséges faktort, nem tudjuk, hogy egy adott döntésben ezek a faktorok melyike milyen súllyal esett latba. Mert hogy ezek úgymond időben is változhatnak. Nagyobb a személyes faktor, és utána már egyre kisebb, és egyre nagyobb mondjuk a Sátánnak a faktora. És lényegében egy ilyen, például mondjuk egy alkoholista ennek az életútja előtt, meg a végén, teljesen más faktorok miatt issza meg azt a sört.
Ez igaz, csak a három dolog, amivel lefettük a teljes halmazt, azért egyikért sem vonható felelősségre az ember igazán, végső soron. Esetleg a szabad akaratért, legtöbbször ugye ezt szokták mondani tulajdonképpen. Tehát az egész keresztény igazságmodellnek egy kulcseleme ez a szabad akarat, hiszen ezáltal lehet az embert felelősségre vonni. Azt mondják, hogy enélkül nem lehetne, ami egy fél igazság, de ez egy másik történet.
Igen, én azt gondolom, hogy abból, hogy valamit kaptunk Istentől, az nem azt jelenti, hogy ő felelős érte. Tehát, hogyha te kapsz az testvérettől egy autót, és azt te összetöröd, akkor nem mondhatod, hogy a testvéred felelős az autó a karambolért. Nyilván ő adta az autót, de te vezetted bele a táblának, vagy a villanyoszlopnak, érted? Tehát Istentől kaptunk lehetőségeket, Istentől kaptuk az életet, és a szabad akaratot is, de az, hogy mit teszünk vele, az már ő nem ilyen kézi vezérléssel, érted, minden egyes döntésünket irányítja, hanem pont ez a lényeg, hogy mi önálló egyéni döntés hozására képes emberek vagyunk. Nem állatok, amiket csak az ösztönök vezérelnek, hanem emberek, akik racionális lények, és van egy ilyen személyük, mindegyik egy személy, aki önállóan tud döntést hozni, nem teljesen függetlenül, de nem is teljesen a körülményektől függően. Nyilván befolyásolja az, hogy hol élünk, milyen társadalmi kultúrába, stb., de az, hogy milyen döntést hozunk, az nem determinisztikus.
Azt hiszem elkerülhetetlen, hogy beszéljünk egyik kedvenc témámról, a szabad akaratról, majd én azt gondolom, hogy egyébként különösebben filozófusnak sem kell lenni, hanem körülbelül 2 órányi pszichoterápia elég arra, hogy az ember rájöjjön, hogy fogalma se volt, hogy mit miért csinált nagyon sok esetben, és ezek az említett hajlamok, vágyak, félelmek, amik így is hívják, hogy a lelki alkata milyen az embernek, az is kívül áll az ő döntésén, hogy ő milyen lelki alkatot kapott.
Na most ebben is egyetértek veled, hogy nagyon sokszor a döntéseink mögött olyan tényezők vannak, amikkel mi magunk se vagyunk tisztában. Ilyen tudattalatti, gyerekkori sérelmek, érted, elfojtott érzések, stb. Stb. Egy ideje akartam visszautalni arra a példára, amit már korábban mondtam, nem tudom, 2-3 podcasttel ezelőtt, hogy Isten miért vár a világ végéig azzal, hogy mindent úgymond helyre tegyen. Miért nem bünteti meg most a gonoszokat és a többi? Pontosan ez a lényeg, hogy egyedül Isten képes arra, aki egy döntésben meg tudja határozni, mennyi a szerepe a sátánnak, a másik embernek, az én személyes félelmeimnek, a gyerekkori rossz önképemnek, vagy mit tudom, különböző ilyen tudattalatti dolgoknak, és mennyi az, ami marad, ami viszont csak az enyém. Ez az, amiben szerintem az Isten igazságszolgáltatás más, mint az emberi, mert az emberi nem tudja szépen lehámozni, hogy egy döntésben milyen tényezők vannak, milyen mértékben, viszont Isten le tudja, mert hogy ő mindent tud.
Ezt elfogadom, hogy a vallási rendszeren belül ez az állítás. Viszont végső soron csak egy olyan világ jött létre, amiben a vallás saját elmondása szerint az emberek 100%-a bűnös. Ez azt jelenti, hogy ez a szabad akarat funkció, ami belekerült az emberbe, ez az esetek 100%-ában bűnözést fog létrehozni. Isten ezt tudta előre? Feltételezem, hogy tudta, hiszen minden tudó, vagy akkor a szabad akarat, mint nem determinisztikus rész, az így kívül áll egyébként Isten minden tudásán, viszont akkor onnantól kezdve, hogy több milliárd ember van, akkor gyakorlatilag a világ sorsa is kívül áll a tudásán, hiszen a szabad akarat minden következménye kívül áll a tudásán.
Igen, ez lehet, hogy most megint egy Pandora szerencéje, de azért megpróbálom röviden összefoglalni. Nagyon érdekes kérdéseket feszegetsz. Ugye vannak a kálvinisták, akik azt gondolják, hogy Isten eleve kiválasztott magának embereket. Ők azt vallják, hogy mindenki, ahogy mondtad, bűnös Ádám óta, ez olyan, mint egy olyan iránytű, ami ha egyszer elromlik, akkor azt nem lehet megjavítani, legalábbis amíg ebben a földi testben élünk, és Isten néhány emberről úgy dönt, hogy felébreszti bennük a vágyat, hogy ők keressék őt. Akik nem kálvinisták, azt mondják, hogy nem, az az ember szabad akaratából dönt úgy, hogy ő elkezd Istent keresni, és megtér, és a többi. A kálvinisták erre azt mondják, hogy nem, Isten nélkül az ember még arra sem képes, hogy Istent keresse, vagy Isten után vágyjon. Tehát akiben megvan a hit, az is maga a hit is egy ajándék, amit Isten ajándékozott, lényegében ő tette meg a kezdeti lépést.
Ez más irányzatokban is megvan egyébként, tehát nagyon sok mindent tulajdonítanak a Szentlélek ajándékának például.
Igen.
Ami számomra még inkább kicsavartabb, hiszen tehát, hogy egyáltalán miért jön létre az a kategória, akik nem kapják meg ezt a hívást Istentől. Kezdet-kezdetén csak az Isten volt. Fejébe jött egy ötlet, x milliárd embert fogok az univerzumba tenni, velük benépesítem ezt a csöbb bolygót itt. És nem azt mondta, hogy lesz az az x milliárd ember, akiket én elvileg szeretek, és mindet magamhoz vonzom, hanem azt mondta, hogy kiválasztok néhányat, akiket igen, néhányakat viszont hát nem. Ez egyébként már ott is fölmerül, hogyha egy darab csoda történik a világban, egy darab csodás megtérés, egy darab álomlátás, egy darab szent lélek megszállás, akkor annak van egy reciproka is mindig. Isten, amikor arról döntött, hogy ez az ember most álmot lát és megtér általa, akkor ugyanabban a pillanatban arról is döntött, hogy az összes többi ember nem lát egy álmot és nem tér meg általa. Ezért a mulasztásért ki a felelős?
Uh-huh. Most már tényleg azon a szinten vagyunk, amikor már nem is akarom állítani, hogy tudom ezekre a választ. Ezek számomra is olyan dolgok, amiket még mindig próbálok így megérteni. Miért van az, hogy például én nem Észak-Koreába születtem egy munkatáborban? Többször elfogott engem ez a gondolat, vagy egyszer ültem a Fülöp-szigeteken egy csónakban, a misszionárius hajóval, tudod, és akkor mondta a srác, hogy mennyit keres, és így, hogy egész nap ezt csinálja, hogy turistákat visz át egyik szigetről a másikra, és akkor megfogalmazódott, határozottan emlékszem ez a gondolat, hogy miért nem én vagyok ő? Miért abba a családi háttérbe születtem, amibe? Tehát itt nagyon sok olyan kérdést fölvetsz, ami nekem is kérdés, ezeknek a létjogosultságát elismerem, és nem tudom a választ. Például William Lane Craig, ő nem kálvinista. Ő azt gondolja, hogy az ember szabad akarat, az valóban egy szabad akarat, amit Isten nem, ő úgy döntött, hogy ebbe nem szól bele, és nem is tud beleszólni, úgy teremtette meg. Ő az úgynevezett ilyen molinista, ami egyébként nagyon érdekes matematikus szempontból is, arról szól, hogy Isten tudja nem csak a jövőt, hanem az összes lehetséges jövőbeli állapotot, feltételes jövőt, ami megvalósulna, hogyha én most például nem állok, hanem ülök. Vagy hogyha ez az ember
Doctor nem... Dr. Strange most irigykedik.
Igen, tehát hogy olyan, mint egy számítógépes szimuláció, aminél az összes lehetséges kimenetet előre tudod, még mielőtt elindítod a szimulációt. Isten, amikor megteremtette a világot, végig gondolta az összes lehetséges dolgot. Hogyha ilyennek teremti a világot, hogyha akkor küld, jön el Jézus, és egy évvel hamarabb születik, vagy később születik, vagy Judás nem árulja el, vagy stb. Tehát, hogy ezeket a szenáriókat mind végig gondolta, és valamiért úgy döntött, hogy ott és akkor teremti a dolgot, és úgy intézi ezeket az eseményeket, ahogy intézte. És hogy az embert szabad akarattal teremti. Tehát ez is egy döntése volt, valószínű azért, mert a lehetséges világok közül így tud a lehető legtöbb emberrel szeretett kapcsolatba kerülni. Mert ugye Istennek az a célja, hogy őszinte szeretett kapcsolatba kerüljön az emberrel, ami hát már Ádám és Évánál elromlott, de Jézussal pedig ez az elromlott állapot lehetőséget kapott a helyreállításra. Igazad van abban, hogy a Biblia azt állítja, hogy az emberek 100%-át érinti az eredendő bűn és az Istentől távol lét, viszont a jó hír pedig az, hogy Jézus eljött azért, hogy ez ne így legyen. Tehát, hogy Istennel ez a szeretett kapcsolat, örökké tartó szeretett kapcsolat, az ismét lehetővé váljon.
Tulajdonképpen ebben benne van az az állítás, hogy a lehetséges legjobb világban élünk, úgymond, ami aztán maga is kinyit majd külön kérdéseket, hogy na de akkor Isten mindenhatóságának hol vannak a határai. Viszont szerintem a tökéletes ponton lyukadtál ki Jézus kereszt halálával, mert egyrészt az időnk az szerintem mára lejárt, viszont mind az Isten igazságrendszerének egy központja, mind az én hatalmas kérdőjeleimnek egy gócpontja ez maga a megváltásnak hívott jelenség, illetve az, hogy hogyan kerül be ebbe a nagy igazságképletbe
Jézus.
A bűnök átvállalása, Jézus, áldozat, kinullázás, jóváhagytam, tehát ez az egész szintén hogy áll össze, és ez hogyan viszonyul az igazsághoz, úgyhogy például én ezzel nagyon szívesen folytatnám, illetve az is most van, hogy nagyon-nagyon elhívnám a kálvinista apologetikás Nagy Gergőt, hogy például a kálvinista álláspontot kifejtse, mert ott tényleg nagyon érdekes dolgok vannak itt ugye az eleve rendelés, vagy annak bizonyos ízvilága megtalálható, ami szerintem egymagában egy végtelenül érdekes kérdés, hogy az, hogy viszonyul a morálhoz. Mivel bejelölt a Facebookon, ezért lehet, hogy majd ráírok, hogy nem ére rá. És akkor ketten lehettek egy ellen.
Szerintem én is rengeteget tudok tanulni tőle, mert ő ezt tanulja meg, ezzel foglalkozik napi szinten. Abszolút benne vagyok, és ugyanúgy nyitott vagyok, hogy majd egy másik témában, ahol mondjuk te vagy úgymond inkább reflektorfényben, akkor pedig egy másik oldal erősítsük még egy meghívott vendéggel. Igazából akárkit hívunk meg, nagyon kevés az ember, aki 50-50%-ba fog erősíteni a mindkét oldalt.
Hát igen, meg lesz a kétharmad valakinek.
Na jó, oké, ez jó téma.
Ez azt gondolom, hogy egy kardinális kérdés. Nagyon sok mindenről beszélgettünk itt már ugye a kozmosz teremtésétől kezdve elvontabb és gyakorlatilasabb témáktól. Szerintem a kereszténység központjában van ez az egész igazság kérdés.
Abszolút, abszolút.
Köszönjük, hogy itt voltatok, hallgatók, a Létkérdések Podcast 10. részében. Jövünk legközelebb is, addig is ugye írjatok, kommenteljetek a létkérdésekpodcast@gmail.com, létkérdésekpodcast.hu. Kövessetek be minket a YouTube-on, Spotify-on és Apple Podcast-en, amelyiket szeretitek hallgatni, és örülünk, hogy vagytok. Legközelebb jövünk, Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk. Sziasztok!
Sziasztok!